Zicser. Aktualitások és mélyelemzések
a 24.hu heti futball podcastjában.
Kálnoki Kis Attilával
és Kele Jánossal.
És a mai vendégünk Sós Márk, a Spiller TV szakértője. Szia Márk!
Hello, sziasztok!
Szia Márk!
Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Azt kérted, hogy kezdjük egy disclaimerrel, úgyhogy arra megadnám a lehetőséget neked most.
Oké, köszönöm, mert igazából amikor először rám írtál Janek, akkor az első reakcióm, és az őszinteségben hiszek, az hogy nem jövök el. Két dolog miatt. Az egyik az, hogy ismeritek, szerintem aki ismer engem, az tudja, hogy a Peter meg a Bencevén kifejezetten baráti, meg kollégális kapcsolatban is vagyok velük, és azért nektek voltak csatáitok nem olyan régen Facebookon, nagy nyilvánosság előtt, és én ezekben nem hiszek. Nem hiszem, hogy ez segít, ez az egész történet. És ahogy ki is léptél a fociba, akkor is éreztem egy ilyen hátradobom a gyufát magam mögött attitűdöt, amivel nekem ezzel nincs olyan hatalmas probléma, de én azt szeretem volna mondani, hogy alapvetően nem úgy ülünk most itt, vagy nem úgy jöttem el, hogy hunyunk szemete fölött, hogy ez nem történt meg. Nekem ez nem tetszett, és én ezt ki is akarom mondani, nem egy oldalról, nekem a semmi személyeskedés és az ilyen közösségi média megvívó csatákot annyira én nem szeretem, és nem azért, mert a vitakultúra ellen vagyok, sőt, abszolút ellen mellette vagyok, ha ez szakmai, meg olyan dolgról szól, amit szerintem akarunk beszélgetni, én magam nem pártolom ezt ennyire. Viszont amikor elkezdtem kicsit gondolkozni rajta, akkor rájöttem, hogy azért az én attitűdöm, meg amit én szeretnék képviselni, és az, hogy inkább hidakat építsünk, mint hogy árkokat ássunk. És szerintem a magyar foci közegben borzasztóan kellnek ilyen műsorok, mint például az Itzer is. És ezért szerettem majd ide is eljönni, hogy azt mutassam én is, hogy nem azért, vagy nem akarom onnantól azt mondani, hogy na hát, ha volt egy ilyen történet, akkor onnantól nem csinálok ilyet. Viszont azt szerettem volna kimondani, hogy nekem az, ahogy ott az eljárás volt, ahogy ott végigment az egész, az nekem nem az, ami nekem számomra okés, és nagyjából...
Akkor mondjuk, hogy mi volt a történet.
Igen,
mondjuk. Az olvasók nem fogják tudni, hogy mi volt a történet. Janek, légy szíves, mesélj akkor.
Én nem akarok erről hosszan beszélni, nyilván ezek
az újságíró.
Én itt nem bocsánatot kérhetni akarok bármi kanosszajárás, bárki részéről, akár te részéről, akár a Pete, Bence részéről, bármi ilyesmit. Egész egyszerűen csak annyit, hogy kirakni az asztalra, hogy szerintem, és akár még példával is mutatni, hogy ettől függetlenül, mert vannak ilyen különbség akár közöttünk is, akár olyanokkal, akiket ismerünk, vagy jobban vagyunk, ettől függetlenül szerintem lehet beszélgetni a fociról egy jót.
Abszolút, és én ezt egyrészt örülök, hogy ezt elmondtad, meg én nagyon tisztelem ezt a típusú transzparenciát, ami benned van, és szerintem ez egy nagyon támogatandó, meg abszolút pártalandó hozzáállás. Én nem is akarok erről sokat beszélni. Nyilván ezek neked van velük egy személyes nexusod, nekem más a személyes nexusom a Pita is, meg a Bencével is, tehát a Pita kapcsán, ugye itt annyi volt a vita, hogy ugye a Saló Istvánnal csinál egy közös műsort, ennek kapcsán volt egy fölháborodás, ennek kapcsán elmondtam sok mindenki mással egyetemben én is a véleményemet, ami nem biztos, hogy nagyon pozitív volt erre az egész döntésről.
Ezt meghívjuk a Saleszet.
Hát akkor én nem jövök. De, ez teljesen egyetem. Tehát szerintem, hát van, amikor hidagat építesz, és vannak olyan, szerintem morális, meg egyéb vonalak, amiket meg lehet... Nem, ezek szerintem szakmailag minden vitát meg lehet beszélni, amikor emberileg vannak problémák, valakik szerint egymásra, akkor szerintem azt nehéz, vagy talán nem érdemes. Tehát van olyan szintje ennek, ami reparálhatatlan. Ez nagyon kevés emberrel van így szerintem, de mondjuk nekem a Sallóival például ilyen. Mindegy, most nem akarok ebbe hosszan belemenni, lehet, hogy nincs ebben igazam, ezt én vállalom, de szerintem mindenki eldöntheti maga, hogy kivel igen, kivel nem, és mindenki meg tudja ezt magyarázni. Itt is valami ilyesmi típusú dolog volt, szerintem tök valid a PIT döntés ebben a szempontból védhető, de engedtessék meg az is, hogy valaki ezzel kapcsolatban azt mondja, hogy ez talán túl van a jó ízlés határán. Egyébként, amit mondtál, az nagyon jó. Szerintem ennek van egy elemi feltétel, az pedig a szolidaritás. És a szolidaritás hiánya, az sok esetben nagyon mérgezi ezeket a kapcsolatokat. De mondom, ez is egy olyan téma, amiről napestig lehetne beszélni, de talán jobban járunk, hogyha focira térünk át. Köszi, hogy itt vagy már, tényleg sokat jelent. És akkor Attila, légy szíves, kezd a két
témáddal. Ja, kezdjem az én reakcióm, a két reakciómmal, ami tulajdonképpen kettő az egyben, én egy ilyen túlnyilván akciót hoztam. Tulajdonképpen egy nap különbséggel jelentette be Jürgen Klopp és Xavi Mester a Barcelona élén, hogy hát ők nyártól már nem lesznek edzők.
Kicsit más stílusban.
Más stílusban, igen. És erre egyébként reagáltak játékosok, média, közvélemény, klub is reagált, és azt látjuk, hogy míg a Barcelona egy 13-as veretlenségi sorozatot produkált, azt hiszem három döntetlennel, köztük PSG-t verték, kiejtették a Nápolyt a BL-ben, tehát 9-es rotációval verték most a Cádizt hétvégén. addig a Liverpool, ahol, amelyet egyébként sérülések is sújtottak, ahol most már visszatérőben vannak a játékosok, egy jó folyamatot vett a bejelentés után, majd beleállt a szakadékba, pillanatnyilag úgy néz ki. Elmúlt 6 meccsen 2 szolid győzelem mellett 3 vereség és 1 döntetlen a mérlegük, főleg az utolsó 3 mérkőzés volt nekik fájó. United elleni pontvesztés és a 2 vereség Atalantától is Crystal Palace-tól. A kérdésem az ebben, vagy a felvetésem az, hogy lélektani oka van ennek, csapatszerkezeti problémák vannak ebben, klubvezetési problémák, mert én azt látom, hogy míg az egyik lényegében edzőt keres, a másik klubnál csönd van, sőt, inkább erősítgetik a pozíciójából, vagy mintha az jönne le, hogy próbálják erősítgetni a pozíciójából.
Győzködik a Csávit konkrétan, hogy
mégsem menj te sehova, gondold meg magad. És ez hogyan hat az öltözőre, ez a rövid reakció fölvetés?
Hát, hogy hogyan hat az öltözőre, ezt nem nálam
hat, kell hat. Igen, igen. Én is jártam öltözőbe, de edző meg labda meg játékostársak nélkül.
Igen, szóval azt gondolom, hogy a két klubnak, ahogy ezt végigcsinálja, szerintem nagyon szépen reflektál, hogy hogyan vezetve ez a két klub. És akkor itt most nem arról beszélgetünk, hogy Jürgen Kloppnál éppen most szerintem lerombolja a szobrát azért, mert éppen kikap, és éppen akár csak egy ligakupát fog nyerni ebben a szezonban, hanem ettől függetlenül mindenki úgy tekint rá, hogy ez egy olyan hihetetlen 7-8 év volt itt együtt az edző és a klub között, hogy azt szerintem ilyen legenda státuszban emelte Kloppot. Míg a Xavinál megint ez megy a Barcelonának, itt azt érzem, hogy hú, most igazából van egy jó futásod, akkor maradj már itt. Amikor meg rossz futásod van, hát akkor ki kell rúgni valakit, akkor az edző legyen. És szerintem ez a különbség azért, ha tavaly évet megnézzük a Liverpoolnál Kloppal, az szerintem kevés olyan klub volt, aki ne küldte volna az edzőt, vagy ne lettek volna legalább hangok arra, hogy elküldjük az edzőt. Ez nem történt meg, hogy különben mi volt a váltás oka, szerintem azért, amit sokszor lebecsülünk a fociban, az a szerencse faktor. Tehát a Barcelona nem játszott innyire rosszul az előző időszakban, mikor a Xavi bejelentette, hogy nem fog innen, vagy nem folytatja Barcelona vezetőedzőként, és azóta meg nem játszik annyival jobban, hogy azt mondhassuk, hogy ők csak nyernek. Még a Jürgen Klopp, és szerintem, ha Liverpoolról beszélünk hosszabban, akkor szerintem érdemes megnézni, hogy ez a narratíva, ami most van, hogy a Liverpool micsoda gödörbe került, és itt óriási problémák vannak, ez szerintem például olyan is benne van, hogy hát a befejezések most nem úgy jönnek össze, akkor, és ezt a számok nagyon szépen meg is mutatják nekünk, akkor néha van olyan, hogy egyszerűen egy rossz futásba belekerül a csapat, és szerintem itt jön benne a lélektana a focinak. Mert azt avval egyetértek, hogy ezt nem lehet csak számok alapján nézni, sőt, nem is szabad. De is van az a lélektalan, amikor egyszer bemegyünk ebbe a rossz spirálba, hogy hát Darwin az nem rúgja be, most már Salah se rúgja be, most már Dominik se rúgja be, és akkor mindenki egymásra néz, hogy és ki fog-e berúgni a végén. És azért ez megvan most már a Liverpoolnál, és akkor eljön a stressz része, és a Crystal Palace, és különben beszélnek az Atalanta Crystal Palace meccsről, mert ott szerintem ott már viszont strukturális, a taktikai kérdések voltak, és szerintem mindkét edző, különben azt gondolom, hogy nagy részében a meccsnek, vagy kis részében a meccsnek akár, de legyőzte Jürgen Kloppot, ami ebbe a szezonban szerintem ritkán történt meg, és Jürgen Kloppot én viszont dicsérném ezért a szezonért, mert amit a Liverpool csinált ebbe a szezonban, az inkább az volt, előre léptek. A City ellen szerintem a legjobb meccsüket játszottak, mint itt van Jürgen Klopp. De Zerbián a legjobb fociát játszott a Liverpool, mint itt van Jürgen Klopp, és ehhez képest most jött két ilyen csapat, aki viszont azért volt időszak, amikor kifújt a Liverpoolnak az orrát.
Itt az Atalanta kapcsán említjük meg az ugye a 0-3-as hazai mérkőzés az Európa Liga negyed döntőjében. Ugye 3 gólos hazai vereség egy nemzetközi kupa meccsen az Anfielden, az azért olyan, ami hát szökő évente se nagyon történt meg az elmúlt 20 évben. Ez a harmadik, amit találtam, az előző 2 a Real Madrid ellen volt. Egy 2014-es 0-3 még a Kloppéra előtt, Brendan Rodgers-szel, meg egy 2-5 ugye tavalyról. És ez az Atalanta ehhez képest, hogy mondjam, tehát más nívó, meg más minőség, azt gondolná az ember. És azon a meccsen nagyon látványos volt, hogy ezzel az emberezős pressinggel, amit ugye Gasperininek a védjegyévé vált az elmúlt években, és azzal együtt sem engedett el, hogy közben labdával azért eléggé más csinálos ez a csapat, mint a korábbi Iličić, Papu Gomez féle szupercsapata, és hogy ezen látványosan tanácstalan volt Klopp, vagy úgy tűnt kívülről, és ez azért nem az első eset a szezonban, meg úgy általánosságban, amikor ezzel a típusú letámadással nem tud mit kezdeni a pult. Ezt hogyan láttad?
Oké, ha belemegyünk ebbe a meccsbe, akkor szerintem nagyon érdemes azt megnézni, hogy a Atalanta védekezés ellen és az ember-ember ellen milyen megoldások vannak. Sokszor ez a gondolat jön az ember fejébe először, hogy hát akkor messziről kell lőni előnük, meg le kell venni egy az egybe. Szerintem ez két nagyon-nagyon primitív hozás a dolognak, mert nem ennyire egyszerű a foci. Szerintem két nagyon egyértelmű és elkülöníthető megoldás van. Az egyik a hosszú labdáknak a járatása. Ez az kell, hogy teremtse valamennyi lehetőséget egy hátsó emberednek, ezt meg tud csinálni a kapusodnak a bevonásával, Liverpoolnak ott van akár egy Kelleher, akár egy Alisson, mindkettő jó lábbal, meg tud csinálni egy Van Dijk, vagy egy Trent Alexander-Arnold, ha lenne, akkor megkaphassa a labdát, és onnantól, mint egy amerikai quarterback, egy amerikai focis quarterback elkezdi fölrúgni a labdákat, mert ha ember-ember ellen vagyunk, az azt jelenti, hogy hátul van 40 méter az utolsó vonal mögött, és mondjuk egy Darwin Núñezre, egy Salahra, egy Luis Diazre feljátszani a labdát, hát az már jól néz ki, hogy ez működőképes. A probléma az volt, hogy a Liverpoolnak mi volt a kerete erre a meccsre, hogy volt fölrakva az a 11, a Darwin Núñez volt egyedül, aki igazából ez működőképes. Harvey Elliottra nem lehet ezt feljátszani, ő nem ilyen játékos, nem is tudja megtartani a labdákat. Másik pedig Hakpónak szerintem vannak erényei, nem annyira sok, szerintem a top fociban, vagy ezen a szinten már, ő szerintem talán egy szinten alatta van, de a Liverpool 5. csatárnak szerintem megfelelő, de ott csak a sebesség az, ami meg fog neked hozni eredményeket. Ez az egyik. A másik pedig, amit viszont én hiányoltam a Liverpooltól sokkal jobban, mert itt szerintem nem volt meg hozzá a játékos állomány se hozzá, legalábbis a 11-ben. A másik pedig, amit csinálnak, és legtöbbször látunk, hogy kiürítik a pálya közepét. Fogják és elkezdik széthúzni. Ember-ember, vagy hát akkor gyere velem a pálya szélére. És a két középső-középes, az kihúzza a játékosokat. Középen egy óriási tenger kinyílik, és oda befut valaki, megkapja a labdát, és onnantól egy-egyben megint van 40 méterre megverni a játékost. Ebben már Harvey Elliott is rendben van, különben meg tudja csinálni. És szerintem ezek hiányoztak, én ezeket nem láttam a Liverpooltól, és ez borzasztó volt nézni, hogy ment előre a meccs, és nem jön, és mellette tegyük hozzá az Atalanta, tényleg az a változtatás Gasperinitől az, hogy nem csak emberemmel megszerzünk a labdát, hanem onnan direktek vagyunk. Igen. 20% a másik fél idő a labda birtoklásban, nem érdekelte a labda, nem érdekelte, hogy mennyit van nálunk a labda, csak az érdeke, hogy ebből nekem lövéseim legyenek. És több lövése volt az első fél időben például, mint a Liverpoolnál, és egy várható góló pedig nagyon szépen megverte a Liverpoolt. Szerintem ki kell mondani, hogy ebben az évben ennyire még senki nem verte meg a Liverpoolt, pedig az Arsenal sokszor tudta megállítani, abban ne tudjanak támadni, de úgy, hogy a másik oldalon ilyen komoly helyzeteket generálni, ez le a kalappal Gasperini előtt.
A helyzetek hétvégén is megvoltak egyébként a Crystal Palace oldalról, ugye ott is volt 1-0-nál két ajtóablak zicsere is.
Hát egyet a Robertson éppen kihúzott a gólvonalról, az Alissonnak volt egy...
Az meg valami, nem is értem, hogy védte azt ki szintén.
Igen, reflex
mondulat. Minden mellett egyébként a túloldalon is a Crystal Palace kapu előtt is kapufáján, meg közvetlen a gólvonalá pattogott a labda egyszer-kétszer. De egyébként megragadott, amit mondtál, Márk, hogy... És itt összekötném az előző témámmal, hogy Xavi hogy oldja meg ezt. Például egy PSG Luis Enrique ember-emberi letámadás ellen, amire azt mondták egyébként a szakírók, hogy a PSG jobban hasonlított a Barcelonára, mint a Barcelona önmagára ezen a, vagy pillanatnyilag, vagy azt erőlteti, próbálja ugye ezt játszatni a Luis Enrique, hogy Terstegennek átlagosan 39,6 méteres labdái voltak a átrugásával, ugye letámadás átrugásával. Ez az egyik megoldás, amit mondtál, hogy kell legyen egy ember, aki oda tudja rúgni a szélekre a labdát. A másik pedig az, hogy vagy legyen egy olyan belső védőd, aki egyébként úgy passzol át védővonalakat, ahogy ez a 17 éves kubárszi gyerek megcsinálta egyszer-kétszer, hát ami egészen káprázatos volt, vagy lenyűgöző volt számomra, hogy 17 évesen ilyen tudatosan, ilyen professzionális felnőtt gondolkodással játszani, taktikával, mélységi fölpasszokat adni, amiből egyébként két gól is született tulajdonképpen, nyilván nem gólpasszként, de hát támadás megindító passzként van nyilván tartva, amit különösen Lewandowski-nak fölpasszolt labdája volt az első gól előtt olyan, hogy hat játékosát rúgta át a PSG-nek egy egyenes passzal a földön.
Ugye Lőv Zsolt, amikor beszélgettünk, még a könyv kapcsán, amit írtunk, pont ezt mondta, kérdeztük, hogy mit néznek a fejedőben a konkrétan a profi klubok, és akkor ugye a Chelsea-nél volt éppen, és mondta, hogy az egyik például ez a vonalakon áttörő passz, amit néznek. És például ez, amit mondta a Kubárcinál is, hogy igen, szerintem ezek a középső hátvédnek a kora eljön, Kubárcinak azért a fizikalitását még azért tesztelni kell, meg kell néznünk egy-egyben, mert mit tud, fejpárba jobban mit tud, mert az egy-egy elleni képesség talán már nem annyira fontos, de a fejlési képesség, hogy fejpárba nyerj, mert magasan van a vonalad, neked ott folyamatosan fejpárba kell nyerj, lehet, hogy már nem a Mátéták ellen kell, mint a Crystal Palace ellen mondjuk egy Van Dijknak.
Az kemény meccs volt a Van Dijk, még a Mátéta meccs, az gyönyörű volt.
Igen, mondjuk a Kubárcit megnéztem volna ebbe a helyzetbe, mit csinálni. Ezek nehézségek, azért már sokkal kevésbé erre megy a foci, hogy óriás bújacsatáraink vannak fönt, de szerintem ez egyértelmű, hogy ez működött, És megint az, hogy mi volt, volt két szélsője. Van egy Lamine Yamalod, akire fölpasszol a labdát, és egyébként neked meg fogja verni, és nem mernek olyan közel sem menni hozzá, hogyha őt viszont berúgod neki területbe, akkor meg is fog futni sebességből. Ezek a dolgok, amik különösek, a Rafinhának a elképesztő mennyiségű bemozgása. Ő például aztán úgy jött befelé a középpályára, ahogy csak kell. Osztott ki belőle a kulcspasszokat, és végül gólokat is rúgott belőle. Lewandowski visszalépései, lekészítései, ezek mind megvoltak. Szerintem nagyon szép volt egy Xavival, szerintem a labdás játékával sokkal kevesebb baj van, mint a labda nélkülivel. Igen. Ez a labda nélküli, különben egészen fajék egyszerűségű ember-ember elleni letámadás, amit különben kicsit most visszavett ezen a meccsen
PSG ellen. Abszolút visszatekert.
És különben 40%-a vagy 30%-a.
Sokkal pragmatikusabb volt a Xavi, mint a Luis Enrique. Ugye így vezették fel a meccset, hogy na, ki az igazi Barca genetikával rendelkező edző, meg is beszélték, hogy ez a Luis Enrique, és hát ez látszott a pályán is. A Xavi egyszerűen kötött kompromisszumokat.
A másik mondjuk nem olyan régóta van ott, hát nehéz is az összehasonlítási alapokat egy mérlegre
tenni. És közben van ez a Luis Enriquenek vannak ezek a rigolyái, nyavajái, tehát hogy az Asensiót nem tudja elfelejteni hamis 9-esből, aki egy kiváló játékos, de egy BL negyed döntőn vele kezd ez a Paris Saint-Germain, és a Barcolát a padon hagyod, bele kell nyúlni a fél időben, nem működik. Ugyanez ragaszkodott a VB-n, ugye emlékezhetünk rá, nem működött az sem. Vannak ilyen liblingi, akiket nem tud, nem akar elengedni a Luis Enrique. Xavinak én úgy látom, hogy ez sokkal kevésbé köti a kezét. Sokat is kell variálni a sérülések meg egyéb dolog miatt, meg ez a keret azért, hogy mondjam, helyenként nem biztos, hogy méltó a Barcelonához, pláne ha összehasonlítják a szurkolók a Real Madrid rendelkezés álló kerettel, akkor azért ott tátong egyfajta lyuk, de hát közben meg évről évre jönnek fel a Kubarszik, a Pedrik, a Gavik, a Lamine Yamalok, szóval azt gondoltuk pár éve, hogy Ansu Fati lesz a következő nagy dolog, most éppen a Brightonban szegény nem a legszebb napjait éli, ugye, nyilván sérülések miatt.
Nekem ez nagy bajom a Barcelonával, meg Xavival is egy nagy kérdés, hogy igazából azért rotál, mert ő rotálni szeretne, vagy azért, mert mindenki kidől a sorból, mert azért Lamine Yamal is azért ilyen fiatalon ezt így nem lehet rácsapni egy játékosra így, mint ami most történik.
Hát előbb-utóbb bele fog hibázni, tehát előbb-utóbb jön a hullám, hogy egy fiatal
hát
játékos.
Meg a sérülések.
Szerintem Dominiknál is ezt látjuk, hogy csinált egy olyan fantasztikus ősz meg tavaszt, és most az látszik rajta, hogy egy picit úgy elfáradt szerintem nyaktól fölfelé is, fejbe is. Tehát ez a fajta nyomás, iszonyatos nyomás, ami nyilván egy Premier League szinten van, azt azért ilyen fiatalon első éves játékosként hosszú távon.
Hát és akkor Lamine Yamal meg Szoboszlai Dominik életkorát érdemes.
Hát igen, egyik 23, másik 18, igen. Tehát
igen, és
18,
még...
18, ugye?
Még most lesz 18.
Még nincs 18, igen. A legfiatalabb játékos valaha a Bajnokok Ligája negyed döntős mezőnyében soha nem lépett pályára ennyire fiatal.
16 évesen debütált.
A Kubarszi most megdöntötte. Ugye, mert ő 17 éves, nem tudom én hány napos.
Na jó, ennek után kellett van. Nézzem, egyikük sincs még 18 éves, ez egészen igen. Biztos.
A Kubarszki januári, azt tudom, tehát 17 éves és 3 hónapos volt most a Bajnokok Ligája.
Na, lépjünk tovább, én is elmondom a két témámat. Most olyan meglepetés által ebben a műsorban, ami ritkán szokott lenni, hogy én hozok a magyar futballhoz valamennyire köthető témát, és nem Attila.
Na.
Bár nem közvetlenül. A Pülzen X-elt otthon az Európai Konferencia Liga negyed döntőjében a tavalyi döntős Fiorentina ellen 0-0, és ezzel a megszerzett koeficiens ponttal megelőzte Csehország a vonatkozó rangsorban a skótokat, átvette a 10. helyet, és az azt jelenti, hogy a 2025-26-os szezontól a cseheknek lesz egy automatikus BL csoportkörös csapata. Ugye a skótoknál már minden csapat kiesett, tehát nem tudnak további pontokat gyűjteni, a Pülzen még játszik egy visszavágót a csehektől, tehát az is lehet, hogy még nő is ez a különbség a két liga között. Hát gyakran hallgatjuk azt meg, itt akár Magyarországon is, hogy Közép-Európában, Kelet-Európában nem lehet erős bajnokságot csinálni, játékosok elmennek nagyon fiatal korban nyugat-európai bajnokságba játszani, nyilván a tudás áramlik a tőke irányába, nem lehet őket megtartani a válogatott szempontjából, és az, hogyha minél hamarabb kikerülnek ezek a játékosok külföldre, és nem lehet akár az NB1-et is fölfejleszteni egy bizonyos szint fölé. Hát Csehországban úgy látszik, hogy ezt vagy nem hallották, vagy nem figyeltek oda, vagy ők valamilyen egészen másképpen gondolkodnak. Ugye 2004 után tört be ismét a 10 legjobb bajnokság közé a koeficiens rangsorban a cseh futball, akkor ugye a Sparta Praha egy viszonylag állandó BL csoportkörös résztvevő volt éveken keresztül. Emlékszünk a cseh válogatott aranykora, és ekkor esett a 2004-es EB-nek. Szerintem a legjobb csapata az a cseh válogatott volt Nedveddel, Kollerrel, Barossal, Poborskival, Újfalusival, Galasekkel, stb.
Ők akkor nem otthon játszottak akkoriban.
Petr Csevel, nem, akkor már nem otthon játszottak, de is így is, volt egy nagyon erős Spartájuk például abban az időben. Na, szóval mégis lehet Közép-Európában versenyképes bajnokságot építeni?
Most nekem szegezted a kérdést, mert rám nézel.
Hát most volt egy héten egy ilyen műsorban, jelen, ahol erről is beszélgettetek.
Igen, a jelen az ezt mutatja, hogy lehet, vagy legalábbis a cseh bajnokság az viszonylag stabilan hozza azt a nem egy vagy egyetlen klubot, amelyik mondjuk európai kupasorozat csoport körébe ér, ad abszurdum, a tavaszt is megéri, hanem általában ott két-három, néha négy klub is viszonylag masszívan helyt tud állni Európában. A magyar futballból, ugye ezt nem én mondom, ezt a MLS elnöke is elmondta, Csányi Sándor is elmondta, hogy nagyon-nagyon jó lenne, hogyha a Ferencváros mellé fölnőne még egy-két olyan klub, amelyik legalább 3-4 forduló, legalább a playoffig eljut stabilan egy európai kupasorozatban, mert az már koeficiensben jelentene annyit, hogy előrébb tudna lépni a magyar foci. Egyébként megnéztem a cseh és a magyar koeficiens között pillanatilag durván egy olyan 14 pont van, 36,05-tel a csehek tizedikek, míg mi 21,875-tel vagyunk a 23. pozícióban, Svédországot előzzük egyébként, ha erre büszkék lehetünk. Mindenki más 22-en meg előttünk van. De ez kétségtelen, hogy hiányzik a magyar fociból. Tehát, hogyha eljutna még két-három olyan klub, amelyik nem a túlélésre játszik, hanem arra, hogy tényleg stabilizálja azt a 1-4 helyet, vagy kupa győztes helyet a magyar futballban, ahogy a Fradi is stabilizálja magát az első helyen immár elég régóta, akkor talán látnék arra lehetőséget, hogy egy két-három éves rutin szerzéssel eljusson oda egy másik magyar klub is, kellő játékos erővel, mélységgel megáldva, hogy valóban európai szinten is, mondjuk Közép-Európában kis tényezővé váljon. A Fradi talán ennek már túlnőtte ezt is.
Nem akarok szakértőnek tűnni itt ebben a témában, mert alapvetően szerintem a...
Bocsánat, még egy gondolat, hogy erre a magyar bajnokság jelene és a magyar bajnokság minősége, játékfelfogása, lehetőséget biztosít-e, arra inkább nem a válaszom, mert hogy nem úgy tűnik a nemzetközi kupaporondon mutatott eredmény és a magyar bajnokság színvonala között, hogy ebben előrelépés lenne.
De azért manager skillekben azért már tanultam egyet és mást, és alapvetően ezt hiányolom, a koncepciót hiányolom igazából a magyar klubfoci mögül. És kicsit azt érzem, hogy becsapásban is élünk, és ez nagyon nehéz, mert nagyon nehéz nem abban élni, hogy itt egy válogatott. Ugye a válogatott most jelenleg a FIFA világrangosítása, amit nem szeretek annyira, de a 26. helyen áll, a csehek mögöttünk vannak, és a 35. helyen állnak. És akkor azt mondjuk, hogy hát ki van elő, hát mi vagyunk elő, tök jó helyen vagyunk. Csak ugye a problémám nekem az, hogy mellett a cseh bajnokság ugye a 10. helyen, mi pedig 24. vagy 23. helyen állunk éppen koeficiens listán. Ez egy borzasztó nagy a szakadék most jelenleg közöttünk a csehek között, nem az lesz, hogy a következő években itt megérkezünk.
Hát videó. Sok év munka.
És hogy azért, amikor ez történik, hogy ott egy válogatott, ami kijut most már EB-kre, sorozatosan, akár egyre jobban teljesít, nagy csapatok ellen jól teljesít, ott vannak ilyen kiemelkedők, mint a Szoboszlai Dominik, akár a Kerkez, akár egy Sallai, akkor azt mondjuk, hogy hát ez a csapat, jövünk fölfelé, hát itt van az utánpótlás. Nekem a probléma, hogy szerintem óriási a kettő között a kontraszt, hogy azt látom, hogy az egy ilyen kiemelkedő sziget, ahol elképesztő taktikai, menedzsment szintű tudás van bent vezetői szinten, és szerintem a Rosszinak a feje ennek, és elképesztő, hogy ő mennyire átlátja azt, hogy engednem kell, és föl kell azokat alattam lévő szakembereket is ruháznom olyan felelősséggel, hogy akkor ők tudjanak minél jobban kidomborodni. Ez egyik része. A másik pedig ott van a magyar foci, és megnéztem most csak így ránézve kívül a cseh bajnokság, ugye három nagy csapatuk van jelenleg is, akik azért a Fradihoz megközelíthető kerettel rendelkeznek, fizetési kerettel is rendelkeznek, ugye itt van a két...
Költségvetésben
is. A két prágai csapat, ugye a Slavia meg a Spartá, és mellett ott van ugye a Pilsen, aki még mindig áll az európai kupákban. Mind a három mögött most jelenleg különben egy nagy cseh üzletember áll. Ugye azért az nagyon híres volt, amikor megérkezett ugye 6-7 évvel ezelőtt ugye a kínai
állami Szláviához.
A Szláviához, és akkor azt gondoltuk, hogy hát ez kínai pénzen felfutott a dolog, és azt gondolom, hogy igen, érkezett be nagyon komoly tőke, de ha megnézzük, hol van a know-how, és nem ez az izgalmas mindig, hogy ki az, akinek a tudás ott van, az egész Szlávia mögött csak és kizárólag cseh menedzsment van. Mert olyan szemben, ha végignézzük a menedzsmentet, de olyan szinten, hogy tulajdonosi körszinten is most már különben ugye vissza lett vásárolva hazai kézbe, és mellette ugyanezt látjuk, vannak olyan kis befektetők, vagy akár 60%-os befektetők, és egy svájci osztrák most a Pilsennél, de azt látom, hogy mindenhol azt próbálják meg, hogy a cseh tudás nőjön meg, és hát ha megnézzük a játékos számokat, a Slaviánál 18, Spartánál 16, a Viktoriánál 16 cseh játékos van az első keretben. A Fradi az egyetlen olyan magyar csapat, akikben lehet hasonlítani ehhez, 8 darab magyar játékos van benne.
5 nem játszik, vagy alig.
Én mindig azt szoktam, hogy ez még csak hagyján, mert értem, hogy és el is tudom fogadni Kubatov Gábornak azt a mondását, hogy ők ezt a színvonalat így tudják fönntartani. Nagyon szívesen igazolnának magyar játékost, ha és amennyiben üzletileg is megérni, de szakmai tudásban is üzletileg is megérni, de nem látják pillanatnyilag a piacon ezt a lehetőséget. Nekem az a problémám, hogy a többi csapat nem gondolkodik hasonló filozófiával, nem úgy, hogy igazoljunk még több játékos, hanem hogy akkor neveljünk viszont olyanokat, és játszunk olyan felfogásban, ami egyébként a nemzetközi piacnak megfelelő játékosokat termel ki. Tehát én valahol itt látom a problémát, amit el szoktam mondani, hogy jó, de hát a Mezőkövesdet meg a Kisvárdát kigátolja meg, hogy mondjuk 8 magyarra álljon föl, ne pedig 8 külföldivel.
Szerintem a koncepció, tehát, meg ez a kérdés, ami... De van,
ne a túlélésre játszunk, hanem arra játszunk, hogy az első osztályú tagság túlélésére játszunk, hanem arra játszunk, hogy egyébként know-how-t növeljünk, ami szintén egy nagyon régóta hangoztatott MLS probléma vagy fölvetés, hogy ezt nem tudják, nagyon nehezen tudják növelni a szellemi kapacitást, vagy a szellemi tőkét a magyar.
De ezt a legnehezebb is, szóval ez fontos, hogy lássuk, hogy ez nem csak mi küzdünk ezzel, ha megnézzük a régióban más bajnokságokat, azért nem a csehek szintjén vannak, sőt, alattunk vannak a bajnokságok szintjei, szóval nem az van, hogy apátiába kezdtem fordulni ettől, hanem igenis tanulni ebből a példából, mert ez működött ott. És még egy dolog, szerintem a koncepció az, hogy milyen játékost akar a magyar bajnokság magának képezni, ami a magyar foci alapja lesz. A csehek azért letették a fizikalitás mellett a voksukat, és azt mondták, hogy innentől a fizikalitásban neked excellence kell elérned. Tehát az a legjobb, és megnézzük, kik vannak ott a legnagyobb csapatoknál, hát azért nem a orrukon táncoltatják a labdát, hanem ott olyan játékosok vannak, hogy viszont megy, mint
az
a...
alapot fantasztikusan tudják, hát és mennek.
Van egy üzleti koncepció is mögötte. És
szerintem, kettő együtt, persze.
Meg hova tudom eladni legnagyobb biztonságot se játékosokat, kulturális, történeti kontextus tekintve? Bundesliga. Éppen ez Magyarországon sincsen másképpen. Megnézzük azért az elmúlt 20-30 évre visszatekintve, mióta nagyjából szabad piac van, Bundesligába tudjuk eladni a legjobb játékosainkat, legnagyobb százalékkal. Mi kell a mai Bundesligában? Fizikalitás, pressing,
és az ABC tökéletes ismerete.
Futball ABC. Milyen játékosokat vesz föl a német labdarúgó piac? Csak azt mondták, ilyen játékosokat csinálunk. És azokat játszhatjuk itt a hazai bajnokságban, hogy 21-22 évesen meg tudják lépni a következő lépcsőfokot. Elértek ebben olyan minőséget, ami most már a legnagyobb csapatokat elviszi az európai kupákban, hát rendszeresen a tavaszi egyenes késésre szakaszik, nem egy, nem kettő, ebben azonban 3 csapatot vitt el. Az elmúlt 11-nehány évben szerintem 5 különböző csapatuk került be valamelyik európai nagykupának a csoportkörébe. Magyarországon ugye ez 2 darab. Most már Debrecen ugye lassan kiesik ebből az időtávból, de akkor lehetne 3 összességében, más meg a közelébe sem került. És amit ugye itt muszáj elmondani, az, mert ugye a tudás meg a tőke között azért van valamiféle összefüggés, azért a cseh gazdaság jól teljesít. Tehát ők lassan elérik az EU-s átlagos fejlettséget mindenféle GDP mutatóba. A cseh gazdaság erős, van olyan államtól független tőkerős vállalkozói réteg, ami egyébként ebben a futballfejlesztési projektben a saját üzleti haszonszerzése érdekében ilyen motivációk által vezérelve részt tud, és részt is akar venni.
Van svájciozták üzletember, aki beszáll ebbe, és valóban üzletet lát ebben.
És igen, és a know-how-t nem lehet megkerülni ebből a szempontból. Igenis van egy nagyon komoly cseh futball know-how, azért a cseh futball, hogy mondjam, járt ugyanolyan magasságokban, mint a magyar, de nem esett talán le olyan mélységekben soha, mint a magyar, ugye?
Azért náluk is voltak nagyon komoly válságtanácskozások.
Voltak, de egyébként, és most nagyon jól mondtad a válogatottat, hogy most talán, hogyha két csapat egymással játszana, még azt is mondhatnánk, hogy mi vagyunk az esélyesek. Igen, legalábbis nem szégyenkeznék, vagy nem lennék betolva egy csehek elleni, akár kiki meccsen az EB-n például. De az előző EB-n ők bejutottak a legjobb 8 közé. A hollandokat verték egyébként éppen itt Budapesten, és arra a cseh csapatra mindenki az elődökhöz képest kicsit húzogatta a száját, hogy hát ez már nem a Nedved, meg nem a Baros,
én,
meg nem
én
is
még
a Koller.
Egy pontot bevetnék egyébként ebbe itt a válogatott kapcsán, hogy milyen a néplélek Magyarországon, és ezt nézzétek meg, akár el lehet mondani kosárlabdában, jégkorongban, labdarúgásban, a válogatott meccsekre telt ház, jegyüzérek árulják már a jegyeket, a klub sportban, vagy a bajnokságban pedig panganak a lelátók. Tehát a magyar néplélek valahogy akkor szeret mérkőzésre járni, úgy veszem észre, hogyha mondjuk nemzeti színeket lát, és zászlókat lehet lobogtatni, és hajrá Magyarország.
Vagy akkor szeretjárni, ha siker van meg.
De akkor mondanám, hogy hokiban siker van? Egyébként, mert hokiban nem feltétlenül van siker, de mégis kimegyünk a relatív, abszolút persze.
Van egy jó hangulat, tehát van egyszerűen egy pozitív vibe-ja a hokis társadalomnak, közegnek, de évek, évtizedek
óta. Az legendás, hogy kijutunk egy átcsoportos VB-re, és Kanadában tátják a szájukat, hogy 3000 magyar néző egy 10000-es csarnokban üvölt, és olyan hangulatot csinált, mint még soha, miközben kapnak egy 8-as, vagy nem tudom mennyi volt a vége. Tehát, igen, ugye
de,
olyan...
van, de ott van egy kultúra, tehát a hokis kultúra, abban évtizedek
kultúra
az
egy jó megközelítés.
A magyar NB1-ben kultúra hiány van, vagy én nem is tudom, tehát egy ilyen taszító az egész közeg, ahogyan
ezt nem mondom,
kinéz.
Ebben nagyon sokat fejlődtünk. Tehát egyetértek azzal, hogy bizonyos kulturális hiányok vannak, de nagyon sokat, én nem tudom összehasonlítani a 2024-es labdarúgó megítélését mondjuk a 2008-as labdarúgó megítélésével. A
ezen a válogatott nagyon sokat segít.
Igen. Abszolút mértékben segített. Segített a Szoboszlai Dominik, segített a Bundesligában játszó 3-as-4-es játékos a válogatottunk, tehát teljesen más ma labdarúgónak lenni Magyarországon, mint mondjuk a 90-es évek, 2000-es évek elején. Ebben kulturálisan léptünk előre, csak hát ahogy te is mondod, ez a szellemi átalakulás, know-how átalakulás, vagy know-how gyarapodás, ez nagyon-nagyon lassan megy végbe Magyarországon. Én ezt szoktam nehezményezni, vagy számon kérni, hogyha többen akarnának ebbe az irányba fejlődni klubszinten is, nem pedig a túlélésre játszanának, akkor valószínűleg előrébb tudna tartani az elmúlt.
Van ez a japán mondás, ez a ültetni egy fát 20 évvel ezelőtt volt a legjobb pillanat megcsinálni. A másik legjobb pillanat az most van.
Igen.
Ez tehát, hogy valamikor el kell kezdeni, mert akkor 20 év múlva majd odaérsz, és persze az óló addig nem azt mondom, hogy nem fog nyílni fog az, de valamikor el kell kezdeni zárni.
Na, menjünk a másik témámra, aztán kvízezünk és beszélünk majd a BL meccsekről is. Leverkusenben most nem fát ültetnek, hanem szobortalapzatot farigcsálnak. Ugye a stadionhoz vezető utat már átnevezték Xabi Alonso Alléra. Hát nem tudom, ti hogy voltatok vele. Én komolyan mondom, hogy megkönnyeztem, ami Leverkusenben zajlott tegnap. A bajnokavatás ugye a Werder ellen 5-0-ra győzött a Leverkusen, és matematikailag is bebiztosította a klub történetének első német bajnoki címét. Konkrétan arra van esély, hogy idén egy szezonban több kupát nyer ez a csapat, mint eddig. Összesen a története során van egy UEFA kupája 88-ból.
Benne van a veretlen szezon is.
Benne van a veretlen szezon is.
Mit számít egy edző, ugye teszem föl a kérdést. Hát, tehát zseniás. Egy edző az meg az edző személye, hogy mit tud alakítani egy város, egy csapat, akár egy válogatott, lásd Marco Rossi aktuális megítélésén, minőségén.
Nem olyan rég volt most egy Athletic Interest videó pont Xabi Alonsoról. Szerintem zseniális volt az a megközelítés, amit hozzáraktak, hogy miért ennyire kiemelkedő Xabi Alonso. És tényleg azt gondolom, hogy neki van egy olyan menedzseri skillje, management skillje, ami nagyon sokszor hiányzik szerintem. És ezek és hogy kitesszük, hogy mi az egyik, az például ugye a hitelessége, de ez nagyon sok embernek megvan. Ugye minden egyes játékos, aki top játékos volt, a hitelessége, belépsz a öltözőbe, ott csönd lesz. Ott el tudod mondani, mi az elképzelésed. Aztán utána ezt mutatnod kell minden egyes héten, hogy tudod, hogy miről beszélsz, és nem buksz le. De hát emlékszünk itt Lampardra, Gerardra, Xabi Alonso kortársai, és azért hát ha nem jobb... Ha...
Ők lebuktak.
Azt szokták mondani, hogy van ez az egy-két hónap, azután úgyis eldől minden, hogy mennyit tart ez, mekkora a hiteled, és abból mennyit veszítesz, és nagyon gyorsan le lehet amortizálni, azt mondják a futballöltözőben.
És akkor ott a másik a türelem mellette, és ezt szerintem ritkán van kihangsúlyozva nála azért az, hogy ő tényleg az volt, hogy akkor vége volt a pályafutásomnak, elmegyek, pihenek egyet, utána visszamegyek az almáterembe, Sociedadba, ott elkezdem az új csapata, és 3 évet volt ott. Tehát nem az volt, hogy ott vagyok 3 hónapot, megnézem.
Megszerzem a papírokat, ugye, hogy szokott menni.
Ügyesek ezek a srácok.
Majd egy adást beszélgettünk pont a Xabi Alonsónak a történelméről egy 3-4 adással ezelőtt, hogy mennyire tudatos.
És pont a türelemről beszéltünk. Igen, hogy, és egyébként idén is, tehát elmehetne bárhova, és sorban állnak ért a
itt van az igazi, nekem ez volt a nagy teszt nála. Hogy itt aztán Liverpool, Real Madrid szerintem az nem volt reális, de ettől függően a Bayern München biztosan reális volt, és mindkettő akarta is Xabi Alonsót. És ebben a pillanatban azt mondani, hogy nem, és várok, mert szerintem saját magamnak, és szerintem tök jó, hogy ő még beszélhet úgy, mert fiatal edző ahhoz, hogy a saját fejlődésem szempontjában is fontos, hogy most egyelőre itt maradjak, ne pedig ugorjak meg egy lépcsőt, mert ki tudja, mi lesz ott. Különben nagyon kíváncsi vagyok arra a beszélgetésre, azt mondta, hogy nemrég leültem a tulajdonossal és a sportigazgatóval, és úgy álltam föl, hogy maradok. Azért nagyon kemény ígéretek hangozhattak el ott szerintem neki, és nem a pénzről beszélek itt, hanem arra, hogy azért itt van Boniface, Wirtz, Frimpong, Grimaldo, hát ezekért mindenki sorba fog állni most innentől Európában. Szerintem kapott egy olyan ígéretet, hogy ennek a bizonyos százalékát engedjük csak el, ami neked okés, és azokat pótolni is fogjuk, amit tavaly is megcsináltak neki, és szerintem a harmadik itt jön be az a filozófia. Neki van egy nagyon erős filozófia, hogy akar játszani, és az nem annyira, nem tudom, kőbevésett, vagy nem annyira elrugaszkodott, mint egy BSI, hogy csak így, és akkor ez van, hanem pont, és a Beregi Pisti is Premier League és közönség találkozón volt egy ilyen beszélgetésünk, pont erről szólt, hogy azt mondta, hogy szerinte a következő lépés, és mondjuk Magyarországon őre hallgatnék, hogy a taktikai dolgokról van szó, az az, hogy a pozíciós játékból ellépünk ebbe a kicsit rugalmasabb pozíciós játékba. Nem az lesz, mint a Denis féle, hogy akkor itt mindenki arra megy, amerre gondol, és a labdához orientálódik mindenki, hanem az történik, hogy pozíciós játékban vannak szabályok, de ezen belül lehet mozogni.
Ennek már látjuk is érte a válogatottnál.
Válogatottnál látjuk ezt, de hát
ott csinál hasonlót a Bolognánál egyébként Thiago Motta.
Jobban erre felé megyünk, látjuk az új játékosok, azért ebből, ha már Thiago Motta, ugye Gasperini tanítvány volt még, ugye, ha még az Atalantához visszatérünk, és nekem ez tetszik benne, hogy ezeket most úgy látom, hogy a Xabi Alonso végigköveti, és azt látom, hogy aki ennyire tudatos, és így lépked végig, és azt gondolja, hogy én tudatosabb vagyok, mint a Bayern München, és nem engedem azt, hogy túl hamar oda vigyetek, akkor azt érzem, hogy ebből az emberből lesz valami. Tegyük hozzá, nem láttuk még azt a nagy tesztjét, ami mindenkinek a legnagyobb tesztje, amikor belekerülsz abba a spirálba, hogy vesztesz egy meccset, vesztesz kettőt. Nem tudsz kilépni belőle, hogy fogsz ezen keresztül menni, mert emlékszünk, másfél éve elkezdte a Leverkusennel, utolsó előtti helyről. Igen. Azóta ez így megy fölfelé, mert nem láttuk azt, és akkor most már jönni fog a sajtó, mert most már mindenki figyel Xabi Alonsóra, és persze azt is benne van, hogy azért is marad, mert ott a momentum. A Bayern bajban van, vákum van egyelőre a Bayernnél, és vákum van a vezetésben a Bundesligában. Most tudsz itt kettőt nyerni. Ha kettőt nyersz, az még nagyobbat szól, mint
meg egyetlen. Meg tudod mutatni, hogy mi van akkor, amikor szétkapnak alól egy csapatot, nem tudjuk még mennyire, és akkor egy új csapatot kell építsél, ami egyébként, ezt is talán már beszéltünk egyszer erről, hogy az igazán nagy edzőknek ez egy nagyon komoly szkíje, sajátossága, hogy tudnak újraépíteni csapatot. Lásd, Klopp is újraépített egy csapatot, Ferguson nem tudom én hányszor épített, Arsène Wenger nem tudom hányszor épített újra csapatot szinte nulláról. Zseniális. Tudjátok, ki veszített a legnagyobbat egyébként? A
Harry Kane.
Nem rá gondoltam speciel ebben a tegnapi Leverkusen történetben, a német bajnokságból. Nem. Nem? Kingsley Coman.
Ja, hogy életében először nem lett.
Életében először nem lett.
Csak annyi kellett, hogy megkapja Harry Kane-t.
Sajnálom,
ez nagyon, nagyon
csak annyi kellett, hogy Harry Kane-t megkapja a csapattársnak.
Ez számomra hihetetlen, hogy egy ember 11 professzionális bajnoki, 12-ből, ugye csak idén nem nyert bajnoki címet, és a PSG-vel, Juventus-szal, illetve a Bayern Münchennel
megállásnál. A Pep Guardiolája a játékosoknak.
Jó helyre kell igazolni. Azért mindig jó helyre igazolt ebből a szempontból.
Jó, oké, a Bayern München, igen, de hát jó a PSG is az, meg jó a Juventus is az volt.
Akkor igen. Csabi, az is a legutolsó, aztán lépjünk, de az és az a delegálás. Ez, amit látunk még, hogy van-e know-how, tudod-e, hogy mit akarsz játszatni, de tudsz-e delegálni. És nála az látszik, hogy tényleg a minden egyes pontrugáson hátralépjön, a pontrugás edző, a te asztalot csináljátok ti.
És működik.
És amikor ünnepelnek, akkor azt mondja, hogy nem én megyek ki oda edzőként, hanem hozom az egész tábort, és akkor a fizióstól kezdve mindenki, ott 20-an állunk oda, és mutatjuk, hogy ez egy ilyen brigád, aki itt van, ez nem én vagyok egyedül, hanem az egész csapat mögöttem. És amikor így fölemeled az alattad lévőket, na, akkor akarnak neked dolgozni igazán az ember.
NFL-ben szokták ezt mondani, hogy amerikai major sportokban, amikor kultúra teremtő egy edző, egyszerűen intézmény kultúrát csinál, a győztes kultúrát beviszi az öltözőbe, és hát azért, ha valonnan nagyon hiányzott a győztes kultúra, ez a típusú mentalitás, akkor az a Leverkusenből mindig volt egy kicsit ilyen, kicsik vagyunk, a végén úgyis elbukunk, mi vagyunk a legkisebb királyfi, és jött valaki, aki kívül volt ezen a közegen, nem nyomta rá a terhét ez a német fociban abszolút, ez egy ilyen közhelyszerű dolog volt, ugye, mi Leverkusen ennek hívtuk, ők Leverkusennek, tehát hogy na, és ez most egyszer lebontódott.
Miközben a szponzorral, ugye a gyógyszerzártyú céggel az egyik legrégebbi történelmi románc, ugye ez a futball történelmi legrégebbi kapcsolata, üzleti kapcsolata.
No, játszunk egyet, annyit elárulok, hogy nem Kingsley Comanra gondoltam, pedig az se lett volna egy rossz ötlet. Ezek alapján szokásos menetrend 5.
Ja, most én is kvizeltem akkor.
Hát,
egyből kitaláltatok.
Hozok 5 állítást, és 5 nyomot, és hát nyilván minél hamarabb megfejtitek, annál jobb. Kezdem az elsővel. Jó, felnőtt pályafutásom során az első osztályban 4 csapatban játszottam, mindegyikben van minimum 130 meccsem, és a 90 percre vetített gól plusz assziszt átlagom mindenhol legalább 0,4-es.
90 perc vetítve?
Igen. Akkor tehát, hogy meccsenként ugye legalább 0,4 gólban minden csapatában benne volt.
Négy top bajnokságos csapat?
Négy csapatban játszott a teljes karrier során első osztályban, nem mindegyik top bajnokság. Uh-huh. Mindenütt legalább 130 meccse volt, és erre vetítve van ugye ez a még a legrosszabb helyen is legalább 0,4-es a gól plusz assziszt mutatója.
Támadónak kell lennie. vagy szélsőnek, vagy határnak.
Szerintem ennél többet ebből nem is biztos, hogy meg lehet mondani.
Hát akkor lépjünk a következőre.
Jó, tagja vagyok annak a 9 labdarúgót számláló klubnak, akik hazám színeiben legalább 100 válogatottságot értek el. Én vagyok ezen a listán a 7., és én is voltam a 7., aki elérte a 100 válogatottságot ennek az országnak a színeiben. Tehát adott egy ország, ahol ez a labdarúgó tartozik, ennek a válogatottjában szerepelt. Ő volt a 7., aki elérte a csapat történetében a 100 válogatottságot, és most a 7. ezen a válogatottsági örök ranglistán. Egyébként 104 válogatottsága van, és
104.
És a 2014-es világbajnokság 8-ad döntőjében játszotta a 100. válogatott meccsét. 14-es VB 8-ad döntőjében játszotta.
Erről lenne tudni, ki volt az a 8 csapat.
16, még akkor. 8-ad döntőben 16.
8-ad döntő, bocsánat, igen.
Most ha megmondanám az ellenfelet, akkor könnyű lenne, hogy ki ellen, de menjünk tovább a harmadikra. Ugye a legtöbb közös gólban, tehát ez a joint goal participation, nem tudom ezt magyarul szépen mondani, ugye amikor vagy te adod neki az asszisztot, vagy ő neked, a legtöbb ilyen akciója bizonyos Salomon Kalouval volt a pályafutása során, 22, a második pedig ezen a listán Fernando Torres, akivel 18 közös gólban szerepvállásuk volt.
Biztos, volt.
Meg Liverpool. Nem? Vagy Madrid. Vagy.
Salomon Kalou az első ezen a listán.
Akivel a legtöbb gól passzba vagy adták, vagy
igen. Kapta. A második pedig Fernando Torres ezen a listán. A harmadik segít, azt elmondom, az Moussa Sow, 15.
Hátradőlök nyugodtan.
Jó, most nehezítettem egy kicsit, mert a Rashfordot nagyon könnyen elhozták a múlt héten, és az kicsit bántott. Jó, a negyedik. Szereztem mesterhármast a Manchester United ellen.
Dirkölyt.
Köszönöm szépen. Egyébként úgy, hogy
rá akartam mondani a Dirkölytöt,
de... Úgy, hogy az összes gólja, hogy az ötösön belülről esett, ez lett valami második része az állításnak, és hát nyilván az ötödik meg, hogy most nyerte meg a bajnokságot edzőként egy magyar sportigazgató által dirigált csapat kispadján. Ez volt az aktualitás, ami Dirkölytöt hozta. Igen, hát a Fenerben van 130 meccse, ezen 65 gól plusz assziszt, az Utrechtben 176 meccsen 82, a Feyenoordban 196 meccsen 178, két részletben ugye, és a Liverpoolban a legrosszabb egyébként az a mutató, hogy ott 285 meccsen 114 gól plusz assziszt.
Jó játékos volt.
Mexikó ellen játszotta a 100. válogatottságát 2014-ben, ugye Snyder, Van der Sar, Frank de Boer, Van der Vaart, Van Bronckhorst, és most már Daley Blind van előtte a holland válogatottság örökranglistán. És hát egyébként a negyedik a közös gólban való szerepvállalás kapcsán, az ugye Robin van Persie 13-mal. Ugye Salomon Kalouval a Feyenoordban még együtt, Torresszel a Liverpoolban, Moussa Sow-val a Fenerbahce-nél, és Van Persie-vel a válogatottban, illetve a Feyenoordban szintén még az ősidőkben 2004-6 körül.
Jó, köszönöm, szerettem.
Gyönyörű. Nagyon szép találat volt.
Nagyon köszönöm.
No, és rohanjunk tovább akkor a műsor végére. BL mérkőzések. Nem érintettük, mert itt inkább a Liverpoolról beszélgettünk, bár talán itt a PSG-Barca kapcsán előjött egy picit. Azért nem semmi BL mérkőzéseket rendeztek a múlt héten, és hát igen kiváló visszavágókra is van kilátás. Real Madrid-Manchester City 3-3 például, Arsenal-Bayern München 2-2, és ugye hát a már említett PSG-Barcelona 2-3-as mérkőzés, meg igen, volt egy Atletico Madrid-Dortmund 2-1, szóval nem lefutottak ezek a párharcok, most úgy tűnik. Az angol kluboknak nem volt könnyű hete, ugye? Egyrészt nem sikerült megnyerniük ezek közül a meccsek közül egyiket sem, a két top csapatnak, az Arsenal aztán botlott a bajnokságban, a poolról már volt szó, a City nyerde, hát a Luton ellen azért talán nem is vártunk mást, de azért nagyon hektikus volt ez a Real elleni odavágó, és alakulhatott volna nagyon másképp is. Mit láttál már ezen a meccsen? Kezdjük ezzel.
Érdekes meccs volt olyan szempontból, hogy az elmúlt években ugye már sokat játszott ez a két csapat egymással a BL párharcokat, és általában brutális City dominanciát szoktunk meg, a Real pedig a végén megnyeri valahogy. Általában ez a kotta szokott összejönni, És szerintem ez a meccs volt most, az a Guardiolának van egy ilyen hozzáállása idegenbeli BL párharcokhoz, hogy neki jól döntetlen. Általában 0-0, nem a 3-3, de jól döntetlen.
3-3-ra játszani viszonylag nehéz lehet.
Hát az egy nehezebb történet, de mondjuk a Real ellen nem annyira nehéz, mert hogy az egész év, amit a Citytől azért látunk, és pont a tavalyi City után ez egy érdekes történet, amikor szerintem történelmileg a legjobb olyan csapat volt, aki amellett, hogy ilyen elképesztő dominanciát épített föl, tudta kontrollálni a kontrákat az ellenfeleknek. Na most ez megint kiesett a kezükből, és a szokásos Guardiola probléma, az ez nem egy Guardiola probléma, ezt nála ismerjük, mert minden csapat ennyire domináns.
De tegnap Arteta probléma is volt egyébként az Aston Villa.
Hát érdekes, ebben az évben az Arsenal ebben sokkal jobb, mint a City. De hogy mégis ezt láttuk már domináns csapatoknál, kiengedett 10%-ban csak a másik csapatot, és az elég jó, a Real ebben elég jó, akkor meg fognak büntetni, és úgy tudsz kikapni, vagy pedig elveszteni párharcokat, hogy a végén egyszerűen igazából nálad volt a kontroll végig. És ezt lehetett látni, mellette Ancelotti szerintem különben nagyon ügyes húzásokat, és amit csinált, különben hihetetlen ez a Real Madrid keret. Tehát így végignézve rajta, még fiatalok is, még az egy Kroos Modric befigyel ott ilyen időskolára is hihetetlen minőségben a passzokkal, és amikor Vinicius, Rodrigo meg Jude Bellingham van neked ott fönt, és ezek a játékosok, amit azért beszéltünk, ez a denizizmú felé, ez a labdaorientált játék, hát amit a Vinicius meg a Rodrigo-t bal oldalon művelt, az elképesztő volt, hogy ők mindig arra, hogy ugye Vinicius volt középen, de onnan húzott ki mindig Rodrigo oldalára, és ott ketten, amikor kombináltak, onnantól lett...
Lépegetett vissza, a mögött lévő teledbe ment Rodrigo, ezt most megcserélte egy kicsit az Ancelotti,
nagyon húzások voltak ebből. Tegyük hozzá, azért nem az volt ezen a mérkőzésen, hogy a Real hozta a zittereket egymás után. Ők is termelgettek, ugye úgy lett 3-3, hogy a minőség alapján itt egy-egynek kellett volna maximum lennie. Csak hát ugye azért ritkán találunk olyat, hogy a Guardiola jobb, rosszabbik lábával telibe rúg egy olyan labdát.
Egy héten a... kétszer.
Igen. Nála ez beindult, igen. De hogy ezek így megtörténtek. De hát ott van Phil Foden, aki mondjuk azért azt mondom, a legjobb szezonját futja messze a karrierjében, és most robban be talán igazán. Aki ő is egy olyan pókhálózós gólt rúg, hogy azért ritkán rúgsz ilyet. Én azt gondolom, hogy az első párharc az olyan volt, amire most a Guardiola szerintem most azt mondja, hogy ez így rendben volt. Nem pont így szerettem volna, de ez a 3-3 nekem okés. Most jövünk haza, és most szerintem a hazai pályán én szerintem sokkal jobban azt a játékképet fogjuk látni, mint amit én az első meccsen számítottam, hogy ez a totális kontroll. És nekem fontos, hogy a kontroll meg a dominancia az nem ugyanazt jelenti, és nagyon sokszor összekeverik ezt a két fogalmat. De a kontroll, és ez pont egy elképesztően jó Athletic podcast volt erről, ahol a Spielverlagerunknak az egyik szerzőjét kérték, hogy beszélgessenek erről. Nagyon-nagyon jó volt tényleg, és pont erről beszélt, hogy a kontroll az a 0-0-át őrzi neked. Abban nagyon jó vagy. Nálad van a labda, nincsen.
Az a Vicente del Bosque féle spanyol válogatott.
Igen.
Valójában egy defenzív játék.
És különben a Guardiola meg az Arteta is erre tudnak hajlamosak lenni, hogy ezt megcsinálják. És a pozíciós játék is alapvetően tud erre hajlamos lenni. És van a dominancia, amikor a másikra teljesen rájöltöd az akaratodat, és ebből helyzeteket generálsz, és nem engedsz. És szerintem alapvetően leginkább kontrollt akar majd Guardiola, és bizonyos 10 percekben dominanciát, ezt ismerik a csapataitól, mindig ezt csinálja, várjuk meg, amíg a másik csapat hibázik, az azért rá tud hibázni azért a középső védői kérdésében, ki lesz most éppen, Csulamáni lesz középen, vagy más lesz középen. Rüdiger is különben nagyon szépen kimozgatható onnan középről, ha valaki ki akarja mozgatni.
Most valami talán eltiltott, nem?
Igen.
Na, szóval igen. Az első és perces hát, sárgája miatt.
Persze Haaland azért nem annyira ez a kimozgató csatár, bár ebben az évben ezt is láttuk tőle. Én azt gondolom, hogy inkább ezt a kontrollt fogunk látni, és az a kérdés, el tud-e futni, és ebben az évben azért van lehetőség a City ellen. Én simán benne látom, hogy a City-t ki fog zúgni, pont azért, mert elfutnak Rodrigo és Viniciusék, és meg tudják ezt verni, de ennél jobban ezt a nem tudom, 60-40-70-30-as labdabirtoklást várom, és inkább ez a kimértebb játékot, mint az odavágó, ami inkább csapkodó volt, és nem volt szerintem annyira magas színvonalú, a támadó játékosok színvonal emelte ezt a csapat.
Három gólt rúgott egy Guardiola csapat a 16-oson kívülről. Ennek nem néztem utána, hogy ilyen volt ez, vagy nem jött elém, de hát ez egészen hát döbbenetes. Ez nem várná az ember.
Abszolút.
Simán benne ez vagy ebből.
Szerinted meg tud ismétlődni az, ami két éve volt, ugye, amikor agyon nyerték a meccset, és akkor egyszer csak azt hiszem, ha jól emlékszem, a végén Modric emelte oda a berobbanó.
Igen, két éve ez volt tavaly, meg csak simán nagyon nyerték a meccset. Igen, ennek viszonylag nagy történelme van most már ennek a párharcnak. Én ebben simán látok.
Nem hittem, de...
Én ebben simán látok egy ilyen sportági klasszikus
most. Szerinted képes a Real megfordítani a
Simán. Igen? Szerintem, szerintem itt 50-50 nem megyünk bele ebbe a meccsbe. Pont azért, mert a Realnak ez jól áll, az, amit a City akar rájuk csinálni. A Realen, hogyha inkább visszaállsz, azért azzal tudnak küzdeni, mert azért nincs az a kilencesed, aki megcsinálja, és az Ancelotti ott még mindig ezt csinálja, hogy akkor egyik oldalra nagyon túltöltjük, majd maximum átforgatjuk, bár nem is forgatja át, hanem ott megpróbálják lejátszani kicsiben. Ami nagyon jól működik ilyen játékosokkal, de azért, amikor az AK meg a Guardiola veled szembe, akkor az nehezebb.
Uh-huh. És mit várunk az Arsenaltól? Ugye itt, hogyha kicsit belementünk az edzőkbe, azért itt is látszott, hogy a Tuchel elővette a jól megszokott régi énjét nagy meccseken, idegenben, és akkor szemrebben és nélkül kontrafoci, ami egyébként jobban is állt ennek a Bayern Münchennek, mint a otthon próbálkozik a dominanciával, és aztán két szék közül a pad alá esik, és megnyeri a bajnokságot a Bayer Leverkusen, az hagyján, de hát közben ugye Heidenheimek, meg nem tudom, kik rúgnak nekik 3 gólt. Ehhez képest felüdülés volt nézni az Arsenal ellen őket magukhoz képest. Az Arsenal meg... hát kicsit, mint a Porto ellen, mint Malac a jégen küzdött egyfelől, másrészt meg hát azért nyilván itt a játékvezető ítéletek befolyásolták aztán a meccs utóéletét főképpen. Gondolok Gabriel esetére, meg Saka vs. Neuer esetére.
Igen, szerintem az a meccs nem volt ennyire rossz az Arsenal részéről, mint amennyire most az emlékünkben él. Főleg azt gondolom, hogy a mérkőzésnek a eleje, vagy az első 60-70 perce, ott tényleg meg volt a kontroll. Nem volt dominancia, szerintem szinte egy percig se, de kontroll volt, és azt szerették volna, hogy ez szépen lassan dominanciával érjen, mert hogy a Bayern egyszerűen törik össze ez alatt a nyomás alatt, azért a Bayern nincs felkészítve arra, hogy 90 perc épülök, egy Erik Dyer-re középen például elbírja azt a nyomást, hogy utána folyamatosan rohamoznak, de azért nem volt meg ebben az Arsenalban, ami igazán jól működött volna, és ami az ebben a szezonban nagyon jól működik most 2024-es váltás szinte óta, ugye a dubai edzőtáborok óta, ez az Ødegaardnak a szabadjára engedése. Ødegaard elkezd visszafelé lépegetni, már az első fázisban labdakihozadaloknál megkapja a labdát, ő osztogat fölfelé, ebben akár Declan Rice tud feljebb lépni, és ő is odaér, mert lassan mennek föl, tehát nem az van, hogy átrohannak onnantól az ellenfelen, és ez nagyon jól működött. Havertznek a bemozdulásai, mert most megint azt gondolom, hogy az Aston Villa elleni hétvégi meccsen nagyon sokan elővették, hogy kihagyta az ittszereit, de az Aston Villa-nál általában lesre futnak a játékosok, ő egyszer sem futott lesre, vagy nagyon kevésszer.
És az egy nagyon jó húzás volt, hogy ő mélyebben kezdett, és a Jesus volt elő.
Ez amikor mélységben indul valaki az Aston Villa-n, ezzel lennek benne az emberi csapatokat, és ezt pontosan tudta Arteta, hogy ezt szeretné csinálni. Szerintem az egy jó meccster volt, a másik félre elfogytak nagyon masszívan, és szerintem ez lehet látni az Arsenalnál, hogy azért az elfogyás tünetei látszanak ennek a csapaton. Most azért sokkal jobban fel van erre készítve a 2 vagy 3-as terhelésre is az Arsenal, mint a tavaly évben volt, de még mindig vannak kérdések. Saka hogy bírja ezt? Bírja egyáltalán? Havertzet most már folyamatosan játszhatja 90 percekig, és a Martinelli se tudja azt hozni, amit eddig hozott, és akkor Trossardnak be kell állni, és akár gólt rúgnia. Szerintem ez lesz a kérdés, hogy a Bayernnél, bocsánat, akik azt csinálják, hogy ebbe igazából, ami nagyon működött, az a Sané-Kivior párharc. Erre rá is játszott Thomas Tuchel, ez nagyon ügyes volt, ez a húzás, és különben Arteta azért lassan is reagált, mert fél idő kellett, amíg ezt abba hagyta, mert azon gyakorlatilag elmentett volna az egész oda-visszavágó. És a Kane visszalépései szerintem ezt kevesen emelték ki annyira, mert szerintem annyira fontos volt, és Kane mindig a lúzerként látjuk benne, de hogy egészen elképesztő, amit ő tudott 9-esként. Ahogy visszalépett, és főleg a másik fél időben, ami a labdákat beosztogatott oda a két szélre.
Hát ő ebben zseniál, tehát ő ez is utánozhatatlan egy abszolút.
Ezt már a Tottenhamben is csinálta, meg az angol válogatottban főleg nagyon sokszor látjuk.
Néha kioszt egy ilyen könyököst, ahogy éppen visszalép, ugye ez az ő játékának, hogy mondjam, állandó eleme. Általában beszokott feküdni a fejelő csatára le, ugye ez volt az Spurs-ben.
Az kevés. Én ebben most azt éreztem, hogy...
De a center kap is, ad is. Tehát...
Igen, de azért az, amikor ő általában úgy azt csinálta, és ez tényleg erre volt egy szokása szerintem, hogy ez amikor felugrott valaki, és kicsit a derek alá bedöntesz, és onnantól ugye nulla kontroll van fölötte, mi lesz, és akkor most a nyakára esik, vagy a hátára, vagy a combjára, az már nem rajta múlik. Azt egyébként nem volt szerintem, az inkább, talán inkább az aljas része a játéknak. Én ebben azt éreztem, hogy azért itt próbál pozíciót is fogni, és Gabriel is lent volt, és hát nagyon rosszul néz ki, amikor telibe ver valakit a könyöke. És szerintem ez lesz a kérdés ezen a meccsen. Még egy dolog, amit Limerről nagyon keveset beszéltünk, mert a Limernek a mozgása a védekezésben az valami elképesztő volt. Tehát, ha valaki csak azt nézte, hogy Limer milyen munkát csinál abba, hogy ott ugye gyakorlatilag ez a 4-4-2-es, és különben sokszor ilyen 5-4-1-es védekezése a Bayernnek, ami átalakult, mert ilyen Nábrit hátra húzták Vájtal, az a gyakorlatilag neki középen három embert kellett kettő játékosnak védenie, és ő rohangált folyamatosan. Ödegorra kilépek, akkor visszalépek. Különben 20 perc után elkezdte jobban fölöngedni Tuchel, inkább Ödegorra legyen, és közép, inkább legyen középen egy kis hely, és majd visszajesz oda a lendületből, de Ödegor nem lehet üresen. És ez lesz nem a kérdés.
Ez jól is állt a Limernek, amikor ugye labdabirtoklásból kéne valamit alkotni, a Goreckával párba, az kevésbé néz ki jól, de a rohangálás az nagyon
megy. Labdával pedig Tuchel ott hagyta egy az egybe. Tehát ő 3-1-es építkezése volt a Bayernnek, és hogy Limer 6-osként egyedül egyrészt nem találja, hogy hova kell mozognia, ha meg oda kerül labda, akkor a bajban van szerintem, hogy az ritkán látni ilyen magas szinten. Igen. Én Limert labda nélkül egy nagyon-nagyon jó játékosnak tartom, labdával egy nagyon limitált játékosnak
tartom. Red Bull iskola, úgynevezett Red Bull iskola, igen.
Abszolút, tehát én szerintem nagyon jól illik is abba, és a Bayernben is csak nagyon finom dolgokra lehet használni, és még egy dolog a Rice Goretzka, hogy mennyire hasonló két profilú játékos találkozik most egymással. Rice ebbe az éve kiemeljük, és ki is kell, hihetetlen igazolása volt, még 100 milliós az Arsenalnak. Az a védekezés meg fizikai társ, ami hozott, hihetetlen, hát de Goretzka ugyanezt hozza vissza, és amikor ritkán pattognak le szerintem Arsenal, akár szélső játékosok, akár középső-középpályások játékosokról, Goretzkáról lepattantak.
No, hát egyébként koeficiens szempontból sem lesz mindegy ez a visszavágó. Ugye most éppen a németek vezetnek a második BL helyért folyó harcban egy picivel az angolok előtt, ugye kevesebb csapatuk van, ugye csak 3 csapatuk van versenyben összesen a németeknek, ezért az egymás elleni mérkőzések mindig felértékelődnek. Van egyrészt egy Leverkusen West Ham az Európa Ligában, ha már dominanciáról beszélünk, akkor az a meccs az egy ilyen textbook blueprint volt.
Mondjuk hogy néz ki, aláírtam volna előre, hogy ez fog megtörténni.
Igen, ott ilyen 2-0-ra nyert a Leverkusen otthon, nem mondom, hogy formalitás a visszavágó, de hát nem fogadnék nagyon David Moyes-ra, Xabi Alonso ellen. A másik pedig ez a bizonyos Bayern München-Arsenal visszavágó, úgyhogy akár ez is múlhat rajta, és egyébként az angol csapatok itt kicsit rosszabb napot fognak ki megint, akkor lehet, hogy az 5 csapatukból 4 is elhullik, mert azért a City ellen is benne van a Citynek is benne van a kiesés, és a Madrid ellen azért az Arsenalnak is minimum meleg lesz a visszavágó. A Liverpoolról már beszéltünk a 0-3-as indítás után, és akkor az Aston Villa Lille marad.
Nem hittük volna, hogy Emery fogja megmenteni az angol csapatokat, de akár
a nagy kupa specialista.
A kupa, igen.
Ugye,
igen.
Ki az a...
No.
Emery az zseniális ebben.
Hát köszönöm, urak, hogy itt voltatok. Márk még egyszer. A nézőknek köszönöm a figyelmet. Ne felejtsenek el regisztrálni a 24.hu felületére. Én majdnem elfelejtettem megint mondani, de hát ott olvashatnak remek elemzéseket, cikkeket, és hát ugye minél többen regisztrálnak, annál nagyobb eséllyel tudunk majd a nézőinket, hallgatóinkat, olvasóinkat érdeklő tartalmakat készíteni. Tartsatok velünk a jövő héten, és akkor egy új vendéggel és egy új zicserrel jelentkezünk majd. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!